Köszönjük szépen! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a mai kissé borongós késő délutánon, a magyar zene ünnepén. Néhány évvel ezelőtt, pontosan már lassan egy évtizede, hogy először tartottunk ilyen hangversenyt, aminek az volt a cím, hogy a magyar zene ünnepe. Miért szükséges ez? Mert mi valahogy úgy élünk, hogy egy globalizált világban úgy tűnhet mindenkinek, hogy a világ zenéi azok szinte eltakarták előlünk már a saját nemzetünk, népünk kultúráját és zenéjét. Az első és most felhangzó mű Kálmán Farkas feldolgozása volt, az egyedüli reményem, ami az énekeskönyvünkben is szerepel, és amelyet nem véletlenül választottunk nyitó darabnak, nem csak azért, mert a régi kor magyar zenéjét idézi fel a maga gyönyörű, egyforma hosszúságú frázisaival, hanem azért is, mert egy olyan sötétedő világban élünk, ahol szinte minden relatívvá lett. Minden igazság, minden hatalom, szóval minden, amiben az ember úgy kapaszkodni tudna, relativizálódott. A mi egyedüli reményünk és biztos pontunk az az Isten, a gyülekezet és a személyes hitünk. Csak azt el ne veszítsen, mi benned, ó Úristen, remélni megtanít. Vagyis nem hitben, pontosan nem látásban, hanem hitben élő emberek vagyunk, akikben él a reménység, hogy mindazok, akik hisznek az Úr Jézus Krisztusban, azok megtartatnak. A következő mű is ugyanilyen a hit bizonyosságáról beszélő mű, 20. századi magyar zeneszerző, református zeneszerző Gárdonyi Zoltán írta. A darab ismert, a címe Szívemnek kősziklája. magyar zene ünnepén természetesen nem csak egyházi énekek fognak fölhangzani, hanem a magyar zenét sokféleképpen szeretnénk bemutatni, így természetesen most egy népdalcsokor következik, melynek az a címe, hogy Szeged felől. Ennek a népdalcsokornak az az érdekessége, hogy egy tájegységről gyűjtött dalokról van szó. A szerző Bárdos Lajos, akitől már énekeltünk népdalcsokrot, a Csillagvilágot például, amelynek a vége a Dana-Dana. Ez most egy másfajta népdalcsokor, egy másfajta gyűjtés eredménye, és ezért a hangulata is egy kicsit más. Nyilvánvalóan a magyar zene ünnepén nekünk a legfontosabb ünnepelnünk azt, hogy mi egyvérből való nép vagyunk. Sokszínű, hiszen hogyha az ember meghallgat egy csángó népdalt, mondjuk Petrás Mária előadásában, vagy meghallgat egy dunántúri népdalt, vagy meghallgat egy székelyföldit, vagy meghallgat egy felvidékit, mondjuk egy zoborvidéki dallamot, minthogyha négy különböző világ tárulna elénk. Azonban ez a négy különböző világ ugyanazon nemzet ajkán, nyelvén és szívén megszülető népzene. Most következik tehát egy népdalcsokor, a címe Szeged felől.
Thank you.
Köszönjük szépen. Egy nagy magyar 20. századi szerző, Kocsár Miklós műve következik. És ahogy mondom ezeket a neveket, az előbb ugye említettem Kálmán Farkast a régebbi időkből, aztán Gárdonyi Zoltánt, tulajdonképpen azt hiszem, hogy a Szeged felül szerzőjét azt mindenki ismerte, de Kocsár Miklós neve nem túlságosan ismert a magyar közéletben, vagy a magyar zenei közéletben. Pedig a 20. századi magyar kórusművészetet, különösen is annak második felét, Kocsár a maga újításaival alapvetően határozta meg. Az ok pedig az, hogy egy új zenei nyelvet talált ki. Hogyan? Összekapcsolódik ebben a zenei nyelvben a magyar zenei hagyomány és a vallásos paraszti néphagyomány. Ennek a kettőnek az összekapcsolódása úgy történt meg, hogy elindultak kutatók gyűjteni, mégpedig a paraszti, ugyanakkor vallásos és az egyházhoz kötődő néphitből szövegeket. És rengeteg ilyet találtak. Külön köteteket töltöttek meg, például a katolikus hitből eredő és a katolikus népi felfogásból, kicsit babonával vegyített népi felfogásból a történetek, például Istenről vagy Jézusról. Nagyon érdekes, hogy hogyan fogja föl ezt a magyar parasztság. Különösen is azok a vallásos parasztok, akik ennek a társadalmi rétegnek a 99%-át tették ki valaha. És a fejükben, az agyukban összeadódott valami, ez pedig egy ősi zenei, illetőleg műveltségi réteg, emellett ebben egy csomó babona volt, ugyanakkor a tanult vallásból eredő történetek. És megcsináltak valami egészen furcsa kevercsét ennek. Amikor Kocsár találkozik ezekkel a szövegekkel, egyszerűen nem tud ellenállni neki. Számos ilyen művet komponál. Az egyik ilyen, ami a kórusunk egyik kedvence is, a Hegyet hágék, lőtöt lépék. Meglátják, egyszerre lesz benne hit, egyszerre lesz benne valamiféle népi babonaság, és valami teljesen új hangzásvilág. A szövegére különösen fölhívja a figyelmét, hiszen egy csomó olyan szó lesz, amit a mai magyar már nem használ, sőt nyugodtan mondhatjuk, hogy nem is ért. Kocsár Miklós, Hegyet hágék.
Hegyet hágék, lőtöt lépék, kőkábló.
Már hosszú ideje nem képzelhető el úgy kóruskoncert, hogy annak ne legyen vendége, nem meghívott vendége természetesen, hisz a gyülekezeti tagunk Vida Mónika és az egyik vasárnapi kántori szolgálatot végző hölgy is ő, és az az ember, aki a nemzetközi koncertszínpadokat is látogatja, az az ember, aki az egyik legnagyobb magyar reménység, és nyugodtan mondhatom, hogy nem tehetségkutatós reménység, hanem már réges-réges-rég beérett nagyszerű zongorista és orgonaművész fog most nekünk játszani. A magyar zene ünnepét ünnepeljük ugyan, de most mégis Bachot fogunk hallani. És ez nem véletlen, Bach olyan egyetemes, hogy a magyar zenére is óriási hatást tett. Nincs olyan magyar zeneszerző, akinek a munkásságában ne volna fölfedezhető Johann Sebastian Bach világa. Az a fajta belső rend és belső harmónia, amelyet ő megfogalmaz 1685 és 1750 között él Johann Sebastian Bach, tehát a barokk idején, ez máig ható erővel bír a világ zeneszerzésére. Nem csak azért, mert a modernek nem tudták meghaladni Bachot és Mozartot, ebben egészen bizonyos vagyok, és ezt most a 21. században látjuk rettenetes keserű szívvel, hogy mennyire így van. Mást tudtak csinálni, és találtak új utakat, de jobbat nem. Ez azért furcsa, mert nekünk ez egy nagy tanulság is 21. századi embereknek. Mi szeretünk a múltra úgy nézni, hogy hát ezeknek még internetje se volt, atomrakétája se, Facebookozni se tudtak, okos telefonjuk se volt. Mit tudtak szegények? Mit tudtak? Bennük még élt az a kapcsolat, amelyet az Isten ajánlott föl nekünk, és amitől elfordultunk, de éppen ez az a korszak, a barokk korszak, amelyik iszonyatos erőfeszítéseket tesz, hogy a reneszánsz Istentől való elfordulása után a következő művészeti korszakban azt meghaladva visszaállítsa az Isten és az ember közötti kapcsolatot a művészetben is. Következik most Johann Sebastian Bach G-moll fantázia és fuga című műve. Játszik Vida Mónika. Thank you. hallgatóim, miközben hallgattam Vida Mónika elképesztően pazar játékát, lehet, hogy volt, aki látta erről az oldalról, az interjú oldalról biztosan nem, amikor Bach minden lehetséges eszközt felhasznál, két kezet és két lábat, és a kezeken több szólam egyszerre, ahhoz, hogy kifejezze mindazt, amiért én őt tartom minden idők legnagyobb zeneszerzőjének. Miről van szó? Mi, amikor a múlt zenéjét hallgatjuk, nem a múltba menekülünk, hanem szeretnénk visszatalálni valamihez. 21. századiak. Nem menekülés, visszatalálás. Amikor a Fantázia és a Fuga második része, a fuga, még futás, futamot jelent, fölhangzott, az jutott eszembe, hogy a világ akkor sem volt igazságos. Hiszen voltak urak, és voltak szolgák, és voltak jobbágyok, és az egyik születési előjogon kastélyba született, a másik pedig putriba. Ez így volt akkor is. Tehát nem az igazságosság változott meg a világban alapvetően, hanem az az igény, hogy megtaláljuk az igazságtalan világban is azt az igazságot, amelyik fölsőbb. Bach zenéje mindig ezt sejteti. Ezt sejteti meg az emberrel. Hogy van valami fölsőbb igazság. Van valami, ami több, mint minden, amit a Földön el tudunk érni. Hallottunk egy hatalmas futást, futamot, mintha versenyt futottunk volna a bonyolult világgal. Sok szólam egyszerre, ellenpontozva, elképesztő dolgokat megvalósítva. Ilyen a világ. Ami kijön belőle azonban, az mindig a hit eredménye. Bach hitének eredménye az ő zenéje. A 21. századi hitetlenségünk eredménye a mi zenénk. És természetesen egy ilyen nagy, miután mi is kényszerítve vagyunk, hogy valami újat és más hozzunk, egy új nagypénteki ének következik, hiszen a mi életünkben a legnagyobb esemény mégiscsak az, reformátusok különösen is így gondoljuk, hogy Jézus nagypénteken meghalt érettünk a kereszten. Ha ő ezt az áldozatot nem vállalja, az egész teremtés, majd az újjáteremtés értelmetlen. Lisztnyai Gábor, a 20. század zeneszerzője fogalmazza meg ezt a gondolatot 20. századi módon, a címe a műnek Ott függ a néma bárány. A magyar zene ünnepe természetesen Kodály nélkül nem ünnep. Egy olyan művet fogunk most elénekelni, ami nagyon ritkán hangzik el templomokban, különösen református templomokban is, vagy különösen református templomokban, mert nagyon nehéz mű. Egy olyan verset zenésített meg Kodály Zoltán, akinek a szerzője, mármint a szöveg szerzője, amikor írta ezt a verset, nem volt egészen 15 esztendős. Vörös Sándorról van szó. Vörös Sándor írja az Öregek című verset, és képzeljenek egy már nemzetközi hírű, a Zeneakadémia tanára, sőt tanszékvezető egyetemi tanára Kodály Zoltánt, aki egy 15 éves kisgyerek versét zenésíti meg. Mert Vörös Sándor, ez a 15 éves fiú, olyan dolgot vett észre az életből, amikor megírja az Öregek című versét, ami még azt hiszem a legnagyobb felnőtt költők számára is szinte lehetetlen. Így kezdődik a vers, oly árvák ők mind az öregek. Egy 15 éves gyerek képeit fogjuk látni, ahogy nézi őket télen, tavasszal, ősszel, nyáron, és mindig látni fogunk majd képeket, és aztán a reakciót. Ezek a reakciók félelmetesen érett reakciók. És a végén jön a nagy meglepetés. Amikor azt mondja ez a 15 éves fiú, hogy és rabok ők már, egykedvű, álmos, leláncolt rabok. 70 nehéz év a békó karjukon, 70 év bűne, baja, bánata, 70 nehéz évtől leláncolva várják egy jóságos kéz, rettenetes kéz, ellentmondás nem tűrő kéz parancsszavát. No, gyere, tedd le! Kodály egészen átérezte, maga sem volt még idős emberekkor, egészen átérezte ezt a verset. És azóta, ha nekem valaki eszembe jut, aki öreg, én végtelenül szeretem, lassan már én is ebbe a korba érek majd, de szeretem azokat a 70-80-90 éveseket, akkor mindig Kodály és Vörös Sándor jut az eszembe. Következzék tehát Kodály Zoltán, Öregek.
Oh,
egy olyan művet fogunk elénekelni, amelyik a magyar zeneirodalomban is ismert, kórusirodalomban, és az egész világon is. A mai élő komponisták közül talán a legnagyobb, és ez az életkorának, nem csak az életkorának köszönhető természetesen annak is, élő zeneszerzőnk, kórus zeneszerzőnk Tillai Aurél. Egy olyan művét fogjuk most elénekelni, amelyik már több nemzetközi, sőt világ kórus fesztiválon kötelező mű volt. Vagyis a Fülöp-szigetektől Göteborgig és Amerikától Dél-Afrikáig mindenhol ismerik ezt a művet. A világ kórus zeneirodalmában sok válogatásban, ahol egy-egy ország modern zenéjéből egy-egy művet választanak, benne van az őszi dal. Nem könnyű mű, modern hangzású, pedig a történet, amit földolgoz, egy antik történet, a Danaidák története. Az 50 amforával, amit 50 ládával fog megjelenni természetesen, egy történet, amelyik azonban úgy van megkomponálva, hogy semmit nem mond el róla, csak mindig azt halljuk, hogy 50 dal, meg 50 láda, meg őszi csönd. Mert Tillai úgy komponálta meg ezt a művet, én tanítványa vagyok, és sok éven keresztül énekeltem a kórusaiban, ezt tartom az egyik legnagyobb kegyelemnek az életemben, ő tanított karvezetni is, úgy komponálta meg, hogy ne legyen benne semmi, csak színek, hangulat és csönd. Mint hogyha az ember azt érezné, mint hogyha valamilyen francia szimbolista verset hallana, amelyben nem a tartalom a lényeg, hanem ahogyan mondja Verlaine, zenét mi nékünk csak zenét. Nos, itt is ez fog történni. Csak hangulatok, színek és súlyos csönd. Természetesen a magyar zene nem pusztán ilyen szomorú, drámai, tragikus művekből áll, hanem bizony, bár sokszor elfeledkezünk róla, népünk alapvető jellemvonása tulajdonképpen a derű is. Nem véletlen, hogy a régi táncdal valami ilyenről szól. A dallam egy fölgyűjtött dallam valamikor a késő középkorból, amit aztán lejegyeztek a 16-17. Században, ezt a régi táncdalt azóta ismerjük. Mert bizony az akkori Európában ismerték a magyar táncokat is. Ahogyan számunkra egy lengyel vagy egy cseh tánc, a polka ugye cseh, csak a neve olyan megtévesztő, hogy polka, sokan azt hiszik, hogy a polszka miatt van, de az bizony cseh tánc. Ahogyan egy lengyel vagy egy cseh tánc ismerős volt egész Európában, úgy a magyar táncok is. Amikortól pedig aztán majd a verbunkos is a 18. század végén megjelenik a magyar zenében, amelyik eredetileg toborzódal volt, ezért vannak a sorvégi bokázók, hiszen úgy toborozták a katonákat, hogy kijött 15-20 legény, egy zenekar, és aztán miközben a toborzott is mondta, hogy milyen szép a katona élet, ezek erre a verbunkos dallamra táncoltak beöltözve. Hát a legények, akiket persze itattak is bőségesen, ezek a paraszt legények egyszer csak beálltak, hogy jó van, beállok katonának. Na, erre vártak, csak kötéllel összefogdosták őt, és aztán 4, 8, 12 év koronként változott. A verbunkos azonban úgy terjedt el egész Európában, hogy magyar zenei anyag, mégpedig magyar tánc anyag. Itt most két dolgot fogunk hallani, egy régi dallamot, és nagyon sokszor föl fogjuk benne fedezni a verbunkost. A kórus persze most átalakul zenekarrá. Ugyanis minden hangszert kórus szólam fog énekelni. Hallunk benne majd cincogó hegedűt, meg hallunk turulú turulót, ott fönt a flóták fognak játszani, és természetesen a tambura hangját, és megszólal a bőgő, búga, bőgő húrja, szóval egy egész népi zenekar, következik régi táncdal.
Szép, szép, ami boldogságunk, oly szép, így ez a
Tisztelt hallgatom, most innen fogok beszélni, mert közben elfoglalták a helyemet két egészen kiváló népzenész. Kürti László, népzenetanár, és Németh Béla, gyülekezetünk presbitere, népzenész. Nem ünnepét tartani úgy, hogy ne emlékeznénk meg róla, hogy 100 éve volt az első világháború. Ezekben az években, 1914 és 18 pandantján természetesen 2014 és 18 között nem lehet nem emlékezni az első világháborúra, az első nagy világégésre, amely aztán országunk romlását is hozta, hiszen a befejezése számunkra tragikus volt. A magyar népzene egy egészen különös... Tessék csak, bátran, igen. A magyar népzene egy egészen különös rétege az úgynevezett első világháborús katonadalaink. Csak így nehezen tudok beszélni. Megvárjuk. Köszönjük szépen a segítséget. Mindenki nagyjából lát szöveget, ugye? Tehát, kedves testvéreim, az első világháborús katonadalok egy különös népzene réteg. Kevesen tudják, hogy 8 és 9 ezer, inkább közelebb a 9 ezer népdal született, népi dallam született első világháborús katonadal. Ez olyan sok, hogy egész Európában összesen, az összes nép, akik részt vettek a világháborúban, nem írtak annyit, mint a magyarok. Van olyan dalunk, és például az egyik ilyen lesz, amelynek több verzióját is játsza a Citera zenekar. Amikor kezdtünk először próbálni, akkor meglepődtünk, hogy ők egy más szövegváltozat, más dallamváltozatot hoztak, de ez azért van, mert rengeteg változatban éltek ezek a dalok. Hallgatóim, most 3 első világháborús katona dal következik, amelyek tulajdonképpen népdalok, legalábbis az első 2. Mind a 2 új stílusú magyar népdal, most nem fogok itt zenetanárkodni, nem mondom el a szerkezetét, pedig írtó izgalmas. Azonban szintiszta új stílusú magyar népdalok. A harmadik az egy különleges dal, meg pedig azért, mert azon ritka dal, amely közé tartozik, amelyik műdalból lett népdal. Ez nem ritka a magyar népzenében egyébként, mert Kodály Zoltán és Bartók Béla, amikor életükben először elindultak népdal gyűjteni, akkor döbbenve tapasztalták, hogy Petőfi verseket és műzenészek által írt dallamokat énekelnek a parasztok népdalként. És megesküdtek rá, hogy ma évszázadok óta énekeljük a faluba. A műdalból néha, ha annyira hasonlít a népdalra, akkor egyszerűen a nép átveszi, és 20-30-50 év után elfelejtik a szerzőt, és úgy éneklik a falusi lakodalomban, mintha az népdal volna. Nos, a harmadik dallam egy gyönyörű szép dal lesz, ami persze azért egy kicsit népdal is, meg műdal is, mert a szövegét egy egyszerű parasztember írta, egy földműves, honnan való is volt? Egy erdélyi kis faluból, egy parasztember, aki, tessék? Mezőtelektől. Aki bevonult katonának, és egy levelezőlapon, egy tábori levelezőlapon hazaküldött egy szívbe markolóan gyönyörű szöveget. Ebből lett aztán egy zenész megzenésítésével műdal. 1916-ban már ismerte az egész ország ezt a dallamot, és a világháború alig ért véget, talán csak néhány év múlva énekelték lent Székelyföldtől fönt Zoborvidékig mindenütt. Akkor már senki se tudta, hogy hogyan és miért lett, csak ez lett a legismertebb, legalábbis az egyik legismertebb első világháborús katonadal. Kiosztottunk szövegeket, ezen azt hiszem, hogy 2 van, a kimegyek a doberdói harctérre, és a nem látlak én téged többé. Az első azonban egy olyan dal, amit azért nem írtunk le, mert mindenki ismer, este van, megy a nap lefelé, ballagnak a regruták a kaszárnya felé. Következik tehát 3 népdal, de azért van ám ott a szöveg, mert utána a harmadikat meg fogom tanítani önöknek. most mi jövünk. Előről először meghallgatjuk a dallamot, és akkor már hatodszor halljuk, és utána énekeljük. Közben dúdolhatod magadban, nagyon sokat segít. Látlak én többé, soha sem, és látod, hogy érte, könnyes a szemem. Nevemet hiába mondod, könnyedet hiába mondod, arcod nevejét, valahol te tőled áll. Kedves közönségünk, ritkán fordul elő, hogy egy egyházzenei koncerten, legyen az a magyar zene ünnepe is, közösen éneklünk. De én úgy éreztem, hogy nekünk van valami közös kincsünk, és most, hogy az első világháború 4 évig most a 100. évfordulóját fogják ünnepelni, minden évben éppen 100, az eltelt 4 évben, ezért fontosnak tartottam, hogy egy kicsit emlékezzünk azokra, akik a mi nagyapáink, meg dédapáink voltak. Ők ott vannak 100 000 számra, Oroszországtól kezdve az összes legkisebb magyar falu temetőjéig, mindenhol, akik a vérüket adták ezért az országért. A koncert ezzel, hogy közösen énekeltünk, szinte mondhatnám véget ért. De természetesen nem adhatjuk meg a tiszteletet anélkül, ami saját zenénknek és népünknek, hogy ne énekeljük el második himnuszunkat, amit most a kórus fog előadni, ez pedig a szózat. Kérem, álljanak föl! azért fejeztük be a szózattal, mert itt élnünk, halnunk kell mindannyiunknak, akik egy vérből valók vagyunk. És nem véletlenül mondtam azt, hogy egy vérből valók vagyunk, mert most a kórus befejezésként nem valamiféle ráadás számot fog énekelni, hanem meghallgatunk valamit, és ezzel fejeződik be minden. Ez az Ismerős Arcok együttestől a Nélküled című szám, amelyik a kárpát-medencei magyarságnak egy ikonikus énekévé vált az utolsó évtizedben. Ezzel búcsúzunk, köszönjük az önök szíves megjelenését. Hallgassuk együtt a Nélküledet. Aki tudja, énekelheti természetesen.
Kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk.
Áldás, békesség, viszontlátásra!